Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Thank you.
ami segítségünk jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek igéjét, a mai napra rendelt Ószövetségi ige szakaszból, Ezékiel próféta könyvének 9. részéből, az első verstől a 11. versig terjedő ige szakaszból. Ezután így kiáltott nagy hangon a fülem hallatára. Eljött a város büntetésének ideje. Mindenkinek a kezében ott van már a pusztító eszköz. Innen 6 férfi jött a felső kapu felől, amely éjszakra néz. Fegyver volt mindegyiknek a kezében. De volt közöttük egy gyolcsba öltözött férfi, akinek íróeszközök voltak az oldalán. Bejöttek és odaálltak a rézoltár mellé. Ekkor Izrael Istenének a dicsősége felemelkedett a kérubról, amely fölött volt, a templom küszöbéhez vonult és szólította a gyolcsba öltözött férfit, akinek az oldalán íróeszközök voltak. Ezt mondta neki az Úr, menj végig a városon, Jeruzsálemen, és tégy jelt azoknak az embereknek a homlokára, akik sóhajtoznak, és nyögnek amiatt a sok utálatos dolog miatt, amit elkövetnek benne. A többieknek pedig ezt mondta a fülem hallatára. Menjetek utána végig a városon, és öldököljetek. Ne szánakozzatok, és ne legyetek könyörületesek. Gyilkoljátok az öreget, az ifjat és a szüzet, a gyermekeket és az asszonyokat, hadd pusztuljanak. De azokhoz az emberekhez ne nyúljatok, akiken jel van. Az én szentélyemnél kezdjétek el. Elkezdték tehát az öregeken, akik a templom előtt voltak. Majd ezt mondta nekik, tegyétek tisztátalanná a templomot is, töltsétek meg az udvarokat halálra sebzettekkel, menjetek. Ők tehát elmentek és öldökölték a városban. Amíg öldököltek, én ott maradtam, arcra borultam és így kiáltottam, ó Uram, Uram, el akarod pusztítani Izrael egész maradékát, amikor kitöltött haragod Jeruzsálemen? De ő így felelt nekem, Izrael és Júda házának a bűne igen-igen nagy, hiszen tele van az ország vérontással, és tele van a város törvénysértéssel, mert azt mondják, hogy elhagyta az Úr az országot, és nem lát az Úr. Azért én sem szánakozom, és nem leszek könyörületes. Fejükre olvasom tetteiket. Ekkor a gyolcsba öltözött férfi, akinek íróeszközök voltak az oldalán, ilyen jelentést tett, megtettem, amit parancsoltál. Az Istenre figyelő ember, az ért a jelekből. Imádkozzunk. Uram, olyan megrendítő és döbbenetes az, hogy Te, aki az irgalomnak és könyörületnek az Istene vagy, még a Te türelmed is elfogyhat a bűnöknek a sokasága láttán. Mert tudjuk, Uram, hogy Te bűngyűlölő Isten vagy. És bár intesz és figyelmeztetsz minket, és mi mégis képtelenek vagyunk a figyelmeztetés meghallására. Uram, Te most is csapásokkal látogatsz minket, hiszen tudjuk, hogy a fagy és a hideg miatt most is halnak sokan, még többen szükséget látnak. Sokan nem jutnak kenyérhez napok óta. Jószágok ezrei éheznek takarmány híján. Uram, Te látod azt, hogy mi itt kényelmes otthonainkban képtelenek vagyunk átérezni annak a mélységét, hogy milyen keserűség és milyen küszködés van sokaknak az életében ezen a mai napon is. Uram, kérünk, hogy méltóztass bennünket arra, hogy Te itt légy közöttünk. Mert félelmetes azt látni, hogy Te megelégeled a mi hitetlenségünket, és Te eltávozol a Te hajlékodból, és Te magad utasítasz arra egyeseket, hogy tegyék tisztátalanná a templomot. Urunk, Te látod, hogy most is mennyi szennyet és tisztátalanságot hoztunk magunkkal a Te hajlékodba. Urunk, indíts fel egyen-egyenként mindnyájunkat arra, hogy ne hagyjuk el bűneinkkel ezt a hajlékot. Mert Te arra méltattál bennünket, Urunk, hogy a mi asztalunkon és a Te asztalodon itt legyen a kenyér. és itt legyen a bor, és te arra méltatsz bennünket, hogy a bűnnek a jeleit itt hagyhassuk, és az üdvösségnek a jeleit magunkhoz vehessük. Urunk, indíts fel egyen-egyenként bennünket arra, hogy ne menjünk el, hanem maradjunk te veled és egymással való közösségben. Urunk, mint az elmúlt hétnek minden egyes napján, amikor te neked igéd volt hozzánk, hála telt szívvel köszöntük meg neked azt, Urunk, hogy volt hozzánk szavad. Urunk, most is arra kérünk, hogy légy könyörületes, közöld velünk a te akaratodat. Légy itt közöttünk. Imádkozunk, Urunk, mint a te engedelmes szolgáid akkor, amikor látjuk, hogy jön az ítélet, és tudjuk, hogy társaink, testvéreink, akik hitetlenségben vannak, bűnkövettek el, nekünk mégis szent kötelességünk értük fohászkodnunk, és értük könyörögnünk. Így mi is arcra borulunk előtted, Urunk, és arra kérünk, hogy ne írd ki a te színed elől ezt a nemzetet. Mert bár méltó rá hisz hitetlen és bűnös, mégis arra kérünk, hogy szánd meg Isten a magyart. Kérünk, nyújts felé a védőkart tengerén kínjának. Mindezeket a te szent fiadnak, Jézusnak az érdeméért hozhatjuk te eléd. Ámen. Istennek az a szent ígéje, amely alapján ezen a vasárnap délelőttön az ő szent lelkének segítségül hívásával szolgálnak, kívánok közöttetek, meg van írva Jakab apostol levelében az 5. rész első versétől az 5. versig eképpen. Musza háti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságaitok miatt. Gazdagságotok megrothadt, ruháitokat megrágta a moly, aranyatok és ezüstötök megrozsdásodott. És rozsdája ellenetek tanúskodik, és megemészi testeteket, mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is. Innen a földjeiteket learató munkások bére, amelyet visszatartottatok, égre kiállt, és az aratók panasza eljutott a seregek urának fülébe. Dőzsöltetek a földön és tobzódtatok, ízlaltátok a szíveteket, mint az áldozati állat levágásának napján. Elítéltétek, megöltétek az igazat, és ő nem állt ellen nektek. Foglaljuk el helyünket. Az elmúlt hét során a diakóniai napoknak a vezérigéje Jakab apostolnak volt szintén egy igéje, a 4. rész utolsó verse, aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Ezt a figyelmeztetést hallhattuk a tegnap délutánon, ezeknek a napoknak a végén. Amit most felolvastam másodjára Jakab apostol leveléből, az ennek a versnek a rögtön következő folytatása. És ez már nem intés, nem figyelmeztetés, hanem egy ítélet. A lelketlen, embertelen gazdagoknak az ítélete, amely visszavonhatatlan, és mindenképpen bekövetkezik. Mi talán azt várnánk, hogy a Szentlélektől ihletett apostol talán először figyelmezteti, bűnbánatra szólítja, megtérésre hívja ezeket az embereket. De ehelyett azt halljuk, hogy ez az ítélet bár még nem teljesedett be, mindenképp végbe fog menni. Ezeket az ítéletes szavakat nem más írta le, mint a jeruzsálemi gyülekezetnek az egyik legtekintélyesebb apostola, Jakab. Jó, ha tudjuk, hogy ő szintén Máriának a gyermeke, a Józseffel kötött házasságnak a gyümölcse, Jézusnak a féltestvére. Annak a jeruzsálemi gyülekezetnek az apostola, ahol ebben az időben nem találhatunk befolyásos, előkelő vagy vagyonos, gazdag jeruzsálemieket, mert ilyenek nem tértek meg. Viszont nagy szükséget látott ez a gyülekezet anyagiakban. Hallottunk a héten arról, hogy milyen vagyonközösségben éltek, egymásra odafigyelve, milyen bensőséges és családias viszonyban a jeruzsálemi gyülekezet tagjai. És tudjuk azt, hogy szegények voltak, mert ők földművesek és kézművesek voltak. Ellentétben azokkal a zsidó honfitársaikkal, akik a szétszóratottságban kereskedőkké váltak és megvagyonosodtak. Éppen ez indítja arra Pált az első missziói útján, hogy bejárva Ciprus és Kis-Ázsia gyülekezeteit és zsinagógáit adományokat gyűjtsön ennek a gyülekezetnek a számára. Megkérdezhetjük, hogy miért foglalkozik ez az apostol a korának a világi elemeivel, miért foglalkozik korának gazdagjaival, mi köze van nekik hozzájuk. Az első dolog, amit tisztáznunk kell, az, hogy ezek a világi hatalmasok, ezek az Istennek a népét, ennek a gyülekezetnek a tagjait, egyszerű tagjait, kétkezi munkásait is kiszipolyozták, kizsákmányolták, kihasználták. Keresztény, felelős, lelki vezető, hogyha ilyet lát és ilyet tapasztal, akkor számára a megszólalás az nem lehetőség, hanem egyenesen kötelesség. Először is tisztázzuk azt, hogy mi az, ami ilyen kemény fellépést vált ki Jakab apostolból. Másodszor tudnunk kell, hogy mit követtek el azok, akikre mérlegelés nélküli ítélet vár. Harmadszor természetesen arra kell figyelnünk, hogy mi az ebben az ige szakaszban, ami számunkra időszerű üzenet. Az apostol nagyon szemléletesen írja le kora lelketlen gazdagjainak a tetteit. Szépen lépésről lépésre, mint lépcsőfokokra végig tekinthetjük, hogy mik is ezek. Először is azt mondja az apostol, gazdagságotok megrothadt. Tudnunk kell, testvérek, hogy azok az előkelők, akiknek hatalmas magtáraik voltak ebben az időben, amikor hírét vették annak, hogy háború közeleg, vagy pedig éhínség lesz, hatalmas készleteket gyűjtöttek össze, és a nagy ínségre, a nagy nyomorúságra spekulálva, amikor elérkezett a csapás, akkor hatalmas felárral és óriási haszonnal adták el ezeket a terményeket, amelyeket ők felgyűjtöttek. És erre mondja azt az apostol, hogy ezek azok a készletek, amelyek befülednek, és megrágja a moly. Hatalmas bűntestvérem, az emberi nyomorúságon haszonszerzésre spekulálni. Milyen érdekes, Kárpátalján az ősszel, a nagy tragédia után, most az újjáépítés előtt égbe szöktek az építőanyagoknak az árai. Milyen érdekes. Másodszor azt mondja az apostol, hogy ruháitokat megrágta a moly. Ugye azt tudod, testvérem, hogy csak abba a ruhába eszi bele magát a moly, amely nem használt, amely csak úgy félre van téve, amelyet soha nem viselnek. Abból a gazdagságból, amelyet a mások nyomorúságából szereztek, ezek a lelketlen gazdagok fényes ruhatárakat vásároltak maguknak. Ezeket rágja és teszi tönkre a moly. Azt olvassuk harmadszor, hogy aranyotok és ezüstötök megrozsdásodott. Mind a mai napig természetes dolog, a pénznek értékes nemes fémbe történő mentése. Abban az időben azonban nem tudták megtisztítani ezeket a nemes fémeket teljesen a salakanyagoktól, és az elfekvőben lévő, nem használt nemes fémeken idővel kiütközött ez a salakanyag, úgy mondják ezt, hogy megpatinásodott. Ezt nevezi rozsdának az apostol. Ismerős számunkra a fösvénynek a drámája. Valami hasonló történet az, amikor egy ilyen fösvény ember a maga gazdagságát, a maga kincseit és aranyát elássa a maga kertjében hátul, és ahogyan az a drámában is történik, azt valaki felfedezi és kirabolja. Aztán egy alkalommal, amikor hátra megy a kertjében, egy hatalmas gödröt talál ott a kincseinek a helyén. Aztán a kiáltozásra, a jajveszékelésre oda sereglenek a szomszédok, és az egyik megkérdezi tőle, hogy hát te használtad ezt az aranyat? Nem használtam, csak nézegettem. Hát akkor amennyi hasznod volt az aranynak a nézegetéséből, hát legalább annyi hasznod tudsz majd abból is meríteni, hogyha hetente hátra jössz és nézegeted ezt a gödröt. Teljes mértékben hiába valóság. Azt olvasok aztán, hogy és innentől kezdve érdekeltek a gyülekezetnek a tagjai is, hogy íme a földjeiteket learató munkások bére, amelyet visszatartottatok, égre kiállt. A Mózes 5. könyve 24. részben rendelkezik e felől, hogy mit kell tennie annak, aki napszámosokat fogad. Ne zsákmányolt ki a nyomorult és a szegény napszámost, akár atyád fia, akár jövevény, aki országodban, városaidban lakik. Még aznap add meg a bérét, mielőtt lemegy a nap, mert nyomorult ő és sóvárog utána, és az Úrhoz kiállt miattad, téged pedig vétek fog terhelni. Nem beszél másról itt az apostol, mint hogy ezeknek az embereknek, sokszor éppen a jeruzsálemi gyülekezetnek a tagjait nem fizették ki. Vagy később fizették ki, vagy mindenféle hivatkozással megrövidítették az ő bérüket. Tudod a testvérem, hogy hol szerepel égbe kiáltó bűn még a Szentírásban? A testvérgyilkosságkor. Ábelnek a vére az, amely a földről az égbe kiált. Hatalmas egyenlőség jel van a két dolog között. Az a fajta szociális igazságtalanság, ami itt történik, az szinte egyenértékű azzal, mint amikor az ártatlan vért ontják. De aztán a lelketlen gazdagok itt sem állnak meg. Azt olvassuk továbbá, hogy elítéltétek, megöltétek az igazat, és ő nem állt ellen nektek. Igen, mert ezek a gazdagok azt is megtehetik, hogy a befolyásukkal, a vagyonukkal, a hatalmukkal, még az igazság szolgáltatást is meghamisítják. Elérik azt, hogy igaztalan ítéleteket hozzanak, és azt is elérik, hogy azok, akik tiltakoznak az ő megrövidítésük ellen, akik vissza szeretnék szerezni valahogy a megszolgált bérüket, aki valaha is végezett kétkezű aratást, az igazán tudja, hogy milyen keserves, kemény munka aratni. És ezek a lelketlen gazdagok azt is elérték, hogy az igazat halálra ítéljék. Ez a csúcspontja lehet mondani ennek a sok istentelenségnek és erkölcstelenségnek, a gonosztetteknek a betetőzése az, hogy halálra adják az igazat. Nem véletlen itt a párhuzam, hiszen Jakab itt saját testvérére, Istennek a ma igaz és ártatlan bárányára utal, aki néma maradt hóhérainak markában. És aztán meg kell látnunk azt, hogy ugyan mire használták a lelketlen gazdagok az ilyen módon szerzett hatalmas vagyonokat és pénzeket. Nagyon világos és nagyon szemléletes ez ige. Dőzsöltetek és tobzódtatok, hízlaltátok a szíveiteket. Ő embernek, olyan emberi lelkületnek alakul itt ki előttünk szépen lassan a jellemvonása, amely teljesen érzéketlen a másnak a nyomorúsága iránt, amelyre a nem törődömség, a közöny a jellemző, és a mérhetetlen emberi önzés. És ez az a lelkület, amely képtelen a bűnbánatra. Nem véletlenek talán azok az áthallások, amelyek bizonyára ti eszetekbe is jutottak ennek az igének a kapcsán, hiszen, ahogyan a prédikátor mondja, nincsen semmi új a nap alatt, bizony, mind a mai napig a 21. század küszöbén is igazok azok az emberi erkölcstelenségek, amelyek akkor igazak voltak. Hiszen ma ott van a rengeteg kisember, aki az életen át összekuporgatott pénzét rábízza valakikre, akik aztán nemhogy visszafizetnék, de eltűnnek vele. Aztán ismerős lehet az is számunkra, hogy meghamisítják az igazságszolgáltatást, hatalommal, vagyonnal, befolyással igaztalan ítéletet járnak ki, azt is ártatlannak mondják, aki a legnyilvánvalóbban bűnös. Aztán vannak közöttünk császárkodók, akiknek aztán a kisember igazán nem számít, aki igazán csak képtelen a bűnbánatra, a bűnt, amit csinál, elintézi egy na és várándítással. De miért kell nekünk ezzel foglalkoznunk, miért mondatja ki mindezeket a dolgokat Isten Jakab apostollal? Testvérem, itt a gazdagokról szól az ige, de a gyülekezetnek. Mert a gyülekezetnek lehettek azok a tagjai, akik szent felháborodásban bosszankodtak, felindultak a mérhetetlen igazságtalanságok láttán. A gyülekezetnek lehettek különösen olyan tagjai, akik talán éppen irigykedve néztek ezeknek a gazdagoknak a jólétére, a jómódjára. Nekik szól ez az ige. Nem a gazdagoknak, ha nekik szólna, megtérésre hívná őket az ige. Nem ez a gyülekezetnek szól. Nem üres fenyegetés ez, nem valami kár örömmel felszólítás, egyáltalán nem. Azt mondja az ige, hogy ne csak az istenteleneknek, a gazdagoknak a szerencséjét lásd a jelenben, hanem lásd a rájuk leselkedő ítéletet is, amely mindenképpen be fog következni. Látnunk kell azt azonban, hogy a világ azóta mégis hatalmasat változott. Amióta eltelt ez a közel 2000 esztendő, azóta pontosan ez az ítélet az, amely mindenki számára élet céllá vált. Változott a világ, hiszen mert amire Isten nyilvánvalóan azt mondta, hogy bűn, és az ember nyilvánvalóan azt, mint követendő példát tartja maga előtt. Élet céllá vált ez a fajta magatartás, eszköz minden megengedett letaposás, könyöklés, a siker és a karrier érdekében. Nem felfordult világe az, ahol annak kell szégyenkeznie, pironkodva szólnia, aki azt mondja, hogy ártatlanul szeretne egy házasságba lépni. Ma azt mondják, hogy hát ez nem normális. Aztán az a természetes, hogyha ketten cinkosan összekacsintanak, és azt mondják, hogy hát igen, a második milliót azt már meg lehet tisztességesen szerezni. Testvérem, óriási kísértés az mindnyájunk számára, és működik is szépen ez a körhinta, amelyben bele akarnak mindnyájunkat ültetni, hogy te ne tudj örülni a mindennapi kenyér áldásainak. Te ne tudj örülni, és ne tudj elégedett lenni azzal, amit van, azzal, amit tisztességes módon megszerzel, ne legyen ebben békességed. Arra szólít az ige, hogy tudd ettől függetleníteni magad. Mert el akarják felettetni veled azt, hogy a javak éppen arra valók, hogy jót tegyünk általuk. Hiszen előttünk van azért más példa is. Volt olyan, aki a vagyonával tudott jót tenni. Mai napig látható. Úgy a Lánchíd Tudományos Akadémia, a Tisza szabályozása, és lehetne sorolni. Annak a jótéteményét, aki bár vagyonos és gazdag volt, mégis mind a mai napig úgy hívják, hogy a legnagyobb magyar. És miért kell nekünk erre az ítéletre, ami Jakab apostol által elhangzik végezetül, olyannyira odafigyelnünk? Azért, mert ahogyan hallhattuk Ezékiel könyvéből is, megdöbbentő, szinte hihetetlen és felfoghatatlan, de még az isteni hosszú tűrés is véges. És az ítélet bekövetkezik egyszer. És álljon itt ennek az ige szolgálatnak a legvégén egyetlen egy ige, amely magáért beszél, önmagát hirdeti, és amely így hangzik: jobb az igaz úton szerzett kevés, mint a hamissággal szerzett gazdagság. Testvérem, ebben a felfordult világban legyél továbbra is ige hirdető. Hiszen az, hogy te itt vagy a templomba, és hogy a harangszóra te jössz a templom felé, az önmagában ige hirdetés. És az milyen öröm, hogy azzal is hirdeted azt, hogy az Istennek az igéje él és hat, hogy itt vagy, és milyen igehirdetés az, amikor a templom előtt nem elrohanunk, hanem beszélgetünk, és ezzel is hirdetjük azt, hogy az Istennek a népe van, és hogy jelként világít. Töltsük be ezt a küldetést továbbra is. Ámen. Szívvel köszönjük meg néked, Urunk, a velünk közölt jó téteményeidet. Különösképpen azt köszönjük meg nekünk, Urunk, hogy te arra méltatsz mindnyájunkat, hogy gyermekeid lehessünk. Urunk, az elmúlt hétnek minden egyes estéje arra indította a mi szívünket, hogy tartsunk önvizsgálatot, hogy lássuk meg azt, hogy miben csökevényes a mi hitünk, és hogy a cselekedeteink nem elégségesek. Ó, Urunk, kérünk téged arra, hogy indíts el mindnyájunkat. Tégy bennünket a te engedelmes, a te akaratodat kereső, a te rendelkezésedben járó gyermekeiddé. Úrunk, ismételten elét hordozzuk ennek a gyülekezetnek az elesett, beteg, nyomorúságban lévő tagjait. Urunk, kérünk, adj enyhülést a fájdalma közepette, otthonokban, vagy kórházakban, minden beteg ágynál, ha ez jó tetszésed szerint való. És Urunk, azért könyörgünk, hogy légy továbbra is ennek a gyülekezetnek az őriző pásztora. Ennek a gyülekezetnek, amely vasárnapról vasárnapra növekszik, amely vasárnaptól vasárnapra hallgatja a te akaratodat. És hálát adunk azért, Urunk, hogy van, aki hirdesse azt. Urunk, áld meg az ige napszámosait, áld meg az ige hallgatóit, áld meg mindazokat, akik a te szavadra tiszta szívvel, felemelt lélekkel, befogadóként figyelnek.
Magasztalunk téged ezért a nagy kegyelemért, hogy egyszülött fiad megalázza magát, megüresítette és megalázta magát, engedelmes volt egészen a kereszt halálig. Köszönjük, hogy ebből a váltság halálból származik a mi életünk, és köszönjük, hogy egyszülött fiat feltámadása által van reménységünk a mi feltámadásunkra és az örök életre. Köszönjük, hogy mindent te végeztél el, és ezért a megváltás tökéletes. Köszönjük, hogy mindent úgy rendeztél, ahogyan az a legjobb. És ha ezt gyakran a földi szem elől el is rejted, mégis hittel valljuk, hogy minden, amit te teszel, az tökéletes és jó. Így erősíts meg bennünket kísértések között, bajokban, betegségekben, nyomorúságokban, ravatal mellett. Így légy velünk minden bajban és minden örömben, hogy magasztalhassuk a te szent nevedet, és így táplálj bennünket újra és újra ezzel a mennyei jeledellel, a te szavaddal is, és a sákramentumokkal. Kérünk, Urunk, hogy kísérj bennünket, amíg ebben a földi életben kell hadakoznunk, hogy majd ott nálad elnyerjük az örök szombatot, az örök nyugalmat, a veled való örök közösséget. Ámen.
Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. Ámen. Thank you.